Kolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Katona István püspök október 21-én, kedden, 23 óra 15 perckor visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Értesített Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá. 1989. decemberében szentelték püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 96-ig látta el a katolikus iskolai főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult. Az egyházi törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának. Az akkori szentatya II. János Pál pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor volt Európában. Maradj velünk, Jézusunk, mondjuk mi is, buzdította a híveket püspökké szentelésének 25. évfordulóján Vácott 2014-ben. Mindig arra kérte a híveket, sugározzuk Krisztus jóságát. Katona István püspök temetéséről később rendelkeznek. Az év utolsó búcsújára készül a Mátra Verebély Szent Kuti Nemzeti Kegyhely. Október 25-én Szent Hubertus, a vadászok és erdészek védőszentjének ünnepén ér véget a 2025-ös zarándok évad, s kezdetét veszi a csendes elvonulások, imák és lelki gyakorlatok időszaka a kegyhelyen. A 2025-ös jubileumi szent év különleges ereje idén érezhető volt Mátra Verebély Szent Kúton is. A legnagyobb búcsúkra minden eddiginél több zarándok érkezett, ahogy a gyermekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a gyerekbarát turisztikai központba. A púcsú szezon lezártával a kegyhely elcsendesedik. Van szívünk és van akaratunk, hogy tovább segítsük a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok helyzetét, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila kiemelte, ezért döntött úgy a kormány, hogy 17 milliárd forint plusz forrást ad erre a területre, ebből pedig 7 milliárd forintot közvetlenül a gyermekek részére fordítandó támogatásokhoz. Az államtitkár ismertette, megemelik a napi minimum étkezésre fordítandó összeg mértékét 4000 forintra, ami részben a gyermekotthoni étkezésből, részben pedig az iskolai óvodai étkezésből tevődik össze. Megemelik a gyermekek ruháztatására fordítandó összeget 200000 forintra, ez 40%-os emelést jelent. Emellett megduplázzák azt a zseppénzt, amit a gyermekek és a fiatalok kapnak. Mind a három intézkedést november 1-től vezetik be. Magyarország továbbra is készen áll az amerikai-orosz békecsúcs megrendezésére, ugyanis egyedül ez adna reményt az ukrajnai háború rendezésére, harctéri megoldás ugyanis nem lehetséges. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint kedden Washingtonban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető a CNN-nek adott interjújában üdvözölte, hogy az amerikai és orosz elnök előző héten ismét beszélt egymással, s így remény van a személyes találkozóra Budapesten, még ha most kérdések is merültek fel ennek időzítésével összefüggésben. Az adótörvények módosítását és a 2024-es költségvetés végrehajtását, azaz a zárszámadást tárgyalja a parlament a mai napon. Az országgyűlés napirend szerint 8 órakor a sportról szóló törvény és egyéb törvények sporttal kapcsolatos módosításának általános vitájával kezdődött. 4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségben. Éjfél után a rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette, közölte a Hunren Kövesligeti radószeizmológia obszervatórium az MT-vel. Mint írták, károkról az obszervatóriumba még nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. Napközben szakadozik, csökken a felhőzet, a legtöbb helyen hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Gyenge eső, záporeső csak kevés helyen fordulhat elő. A déli délkeleti szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 15 és 21 fok között várható, azonban az északi középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Egyháza médiában, média az egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andróni Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Újember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda, Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. A dió igazi kincs a konyhában. Jótékony hatású egész szervezetünkre. A dió egyik legfontosabb téli termésünk és alapanyagunk. Egészségmegőrző szerepe kiemelkedő a hideg hónapokban, de bőrünk ápolására is használhatjuk. A dió igazi csodaszer. Dél-Kelet-Európától Japánig, Dél-Kelet-Kanadától Kaliforniáig, délre Argentináig előfordul. A Kárpát-medencében két fajtájával találkozhatunk gyakrabban. Az egyik az ehető diót termő közönséges dió, a másik az Észak-Amerikából származó, Európában díszfaként ültetett, illetve néhor erdőgazdasági jelentőségű fekete dió. A dió gazdag omega-3 zsírsavakban és nagyobb mértékben tartalmaz antioxidánsokat más ételeknél. A dió rendszeres fogyasztása a szervezet működésének számos területén fejtheti ki jótékony hatását. kiemelkedő adjú, egészségmegőrző hatása, tehát gazdag élelmirostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, vasban, magnéziumban, kalciumban, káliumban, foszforban, cinkben, rézben, mangánban és szelénben. A diófilék tartalmazzák a rák, illetve a szívbetegségek kialakulásának megelőzését, igen hatékonyan segítő antioxidánsokat és az E-vitamint is. A dió rendszeres fogyasztása a rák ellenes küzdelem egyik elismert alapja. Nagy mennyiségben tartalmazza a kedvező élettani hatású omega-3 zsírokat, melyek az emberi szervezetben csökkentik a nem kívánatos trigliceride szintet, valamint a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Segít megőrizni a vérerek rugalmasságát, vértisztító hatású, serkenti az emésztést, ugyanakkor nagyon hatékony gyomor és bélhurút esetén. Kutatások kimutatták, hogy a diófogyasztás nőknél csökkenti a kettes típusú cukorbetegséget is. A diót igen sokféleképpen fel tudjuk használni a konyhában. Kedvelt alapanyag és töltelék süteményekhez, gabonakásákhoz, de salátákban is kiváló. Nagyon finom pesztó készíthető belőle, és pástétom is, ha egy kevés sárgarépával összedaráljuk. De önmagában is kiváló, nassolni való. Igazi kincs a dióolaj. A dióból sajtolt olaj igazi kuriózum, az egészséges és modern konyha egyik fontos alapanyaga. Erőteljes, markáns íze kiválóan ízesíti a salátákat, salátaszószokat, leveseket és mártásokat. Hamar avasodik, ezért ne tartogassuk sokáig. Linolsav tartalmának köszönhetően védi az immunrendszerünket, egészségmegőrző és gombaölő hatású. Magas E-vitamin tartalmának köszönhetően kiválóan ápolja a bőrünket. További érdekesség még a dióról, hogy számos jótékony hatását a kozmetikai ipar sem nézte tétlenül. Bőrbetegségek, pattanások, kelések, fekélyek és ekcémák esetén ezek lemosására, borogatására és gyulladásgátlásra használják. Most pedig térjünk vissza a konyhai felhasználásához. Nézzük, milyen ételek alapanyaga és milyen süteményekhez használjuk fel a diót. A válogatásban most is Süye Károlyné, Klárika néni lesz segítségünkre.
Novemberben már tényleg begyűjtésre kerülnek a csonthéjas gyümölcsök, így a dió, a mogyoró, a mandula, és hogy ezeket hogyan tároljuk, szellős zsákokba érdemes belerakni. Már most ugye ilyen zsákokkal közlekedünk szinte mindenütt, mert már textilből készült zsákok, illetve vászonból készült zsák már nagyon ritka helyen található, és ezeket a szellős zsákokat felakasztjuk a kamrába, vagy hideg helyre, vagy a garázsba, kinek milyen lehetősége van, és így tároljuk, így nem megy hozzá esetleg egér, vagy bármi olyan állat, ami nem való oda. És hát a piacon is, ha szétnézünk, héjastól is lehet vásárolni ezeket, és tisztítva dió, mondjuk a diónál úgy mondjuk eleve, hogy dióbelet veszünk, tehát a belsejét megtisztítva. Hát ezek már nem túlzottan olcsók, de hát akinek van ideje, aznak törni a diót, aznak érdemes, hogy úgy vásároljon, hogy sokkal olcsóbb azért, hogyha héjasan veszi, bár akkor nem látja, hogy mi van benne, hogy esetleg szépe a belseje, vagy több benne a rossz, mert ilyen is előfordul. Ez mindig évjárattól is függ, hogy milyen idő van, és hát most úgy hallom a termelőktől, hogy ezelőtt nem kellett permetezni a diófát, tehát édesapám soha nem permetezte, és alig volt benne olyan, ami kukacos volt, vagy avas volt, tehát az avasság meg azután jelentkezik csak, amikor már nagyon sokáig áll a dió. De ha valakinek van, érdemes megtörni a diót, és hűtő, illetve fagyasztó szekrénybe elhelyezni, úgy kiadagolni, hogy mennyi kell egy-egy alkalomra nagyjából, és ha valakinek van lehetősége, akkor érdemes lefagyasztva tárolni, de befőttes üvegbe, ez ilyen csavaros üvegbe is nagyon sokáig eláll, úgyhogy nem avasodik meg. Ha pedig erre nincs lehetőségünk, akkor pedig felakasztva tároljuk a héjas diót és akár a mogyorót, mandulát. Én most kaptam mogyorót a nászasszonyomtól, mandulát pedig egy helyen találtam, de hát ebből nem túl sokat, azt most fel is használtam a kiállításhoz nagy részét, és egy nagyon jó technikát hallottam az egyik volt munkatársamtól, miután én jó ráütöttem az ujjamra, mikor a baracmagot akartam megtörni, második ütés az az ujjamra került, úgyhogy abba is hagytam. Ő azt mondta, hogy egy régi konyharuhába vagy egy régi pólóba 8-10-et belegöngyöl, és akkor csak ütögeti, utána kiszedi belőle, és akkor így biztos, hogy nem kerül a másik kéz oda, mert egyébként meg kell fogni, mert csúszkál, elmegy, és nem tudom, anyadik ütése sikerül, még annak is, aki gyakorlott. De vannak ilyen diótörő, meg mogyorótörő szerkezetek is, de nekem azzal például még soha nem sikerült jól, tehát érdemes ezt a módszert kihasználni. Hát ezek közül azért legtöbbet a dióbelet használjuk, már a mandulát is lehet vásárolni, de azok elég drágák az üzletekbe, lehet mandulaforgácsot, mandulalisztet, éppen ma voltam az egyik nagy áruházba, mandulapálcikát, azt én is vásároltam, mert a karácsonyi mézeshez nagyon jó dekoráció lesz. Viszont legtöbbet talán a diót használjuk, és amikor készültem erre az adásra, úgy elgondolkodtam, hogy milyen ételekbe használjuk a diót a süteményen kívül, hát nem nagyon sok ételféleséget találtam, inkább csak a süteményeknél, és főleg a úgynevezett klasszikus süteményeknek az alapanyaga a dió, egyik alapanyaga az dió, így például a zserbónak, a bejglinek, a mágnás diós, a grillásnak, az islernek, islifánknak, a pozsonyi kiflinek, és hát itt említettem kettő olyat is, amihez mákot, tehát mákkal is használjuk, a bejglinél vagy a pozsonyi kifli, tehát úgy magamban megfogalmaztam, hogy a dió és a mák úgy kézenfogva együtt járnak, mert így szoktuk párosítani, hogy az egyik ilyen, a másik olyan. Hát az aranygaluska is olyan, amit főételként tálalhatjuk, bár desszertként is fogyasztható, és hát még nagyon sokféle süteménybe, a töltelékébe vagy a tésztájába rakunk diót. Régi mondás az, hogy ültesd diófát fiatal emberként, és majd az unokáid élvezik majd a termését, te pedig az időskorodban a lombok árnyékában hűsölhetsz majd. Hát mivel a diófa nagyon lassan nő, és ezért nagy minél korábban, ha valaki még a termését is élvezni szeretné, akkor elég korán el kell vetni, meg általában mondják, hogy az unokáknak ültetek egy diófát. És hát a régi öreg diófákat nagyon sok éven át ugye növekszik, meg megvan. A kivágott diófából készülnek talán a legszebb utódarabok. Hát olyan csodálatos színe és erezete van a diófa alapanyagának, hogy ez egy nagyon megbecsült asztalos termék volt, hát ma már nagyon kevés ilyet készítenek. Gyerekkoromban kivágtunk egy nagy diófát a szőlőbe, és édesapám ebből készítette egy kis asztalkát, hozzá három ilyen kerek háromlábú széket, hát a kis asztal az az enyém lett most, és hát ez tényleg annyira szép, és hát nemes fának mondhatjuk ilyen szempontból is. A zöldióból készülhet befőtt édes csemegeként fogyasztjuk, hát ebből elég egyet-kettőt megenni, mert többet talán nem is bírnánk. Én ilyet még nem készítettem. Viszont a nyáron készítettem diólikőrt pálinkával és mézzel. A Horváth Ilona szakácskönyvben is benne van, de több hónapos állás után, mikor leszűri, azután tesz hozzá szirupot, vízzel főtt cukrot, tehát szirupot tesz hozzá, és úgy lesz belőle likőr. Hát én elég sokáig hagytam rajta a zöldiót, elég barna lett, tehát az ízét még nem tudom megmondani, hogy milyen, mert még nem kóstoltam meg, majd most jön egy ilyen esemény, amikor majd előtte megkóstolom, hogy tálalhatom-e majd a vendégeknek, mert azért nem akarok vele felsülni, de hát aki gyakorlott ebbe, akkor lehet, hogy már jövőre nem így készíteném meg. Talán öreg is volt már a dió, már kemény volt, tehát korábban kellett volna, amikor még szinte puha, meg teljes a belseje, itt már érezni lehetett a héján keresztül a csonthéj, már kifejlesztette a csonthéját, és hát nem tudom, hogy hogy milyen lesz, úgyhogy majd meglátom, majd beszámolok róla, hogyha megkóstoltuk. Viszont a dió törésnél édesapám mindig ügyelt arra is, hogy néhány diószemet kettéhasított késsel, nekünk szuhakálóban nagyon rosszul törő diónk volt, hogy nagyon kemény volt, hát vannak ugye papírhéjú diók, nagyobbak, egyebek, és mindig késsel ketté hasította, úgy szedte ki belőle a belsejét, és ezt félre rakta. Ebből nekünk gyerekjátékot készített, nem tudom, még van-e olyan hallgató, aki erre emlékszik. Pengetőnek hívtuk mi, amihez még gyufaszál, és a pelki gumiból kihúzott kis vékony gumiszálak kellettek, és ezt kifeszítette, olyan volt, mint egy lant, lehetne mondani, tám még az alakja is a lanthoz hasonló a diónak, és akkor rá volt tekerve cérnával a gyufaszál, és azt pengette a gumihúrokat. Érdekes kis kedves hangot adott ki. Ezt aztán az öcsém is megtanulta édesapámtól, és később még az én gyerekeimnek is készítettek. Hát nem tudom, hogy ők esetleg tudnak-e, illetve már csak Attilát, hogy tud-e még készíteni, mert érdekes módon nagyon sokszor előjön emlékébe, amit nagyapától tanult, és lehet, hogy ez is ott van, raktározza, még csak majd ki kell belőle szedni, hogy meg tudja csinálni. Én a nagyobb dióhéjba szalmafonással picike kis betlehemet is készítettem már, és most is van tervem, de hát a vásárokon, vagy ilyen népi ünnepélyeken felelhetők a dióba készült kis babák, mint egy kis pólyás baba, egy fa golyóra feje, és akkor arra ilyen kis csipkét raknak, vagy ki hogyan készíti, tehát ez is jó, és eladják ugye ezekbe a vásárokba. És én most készítettem egy őszi magvakból koszorút, amihoz felhasználtam a diót, a magyarót, mandulát, az őszi baracmagot, mert azt megszedtem a nyáron, vagy nyár végén, a szilvamagot, és akkor még gesztenyét, meg makot gyűjtöttem hozzá. Nagyon szép lett, ragasztó pisztollyal egy fűkoszorúra ragasztottam ilyen sávokba ezeket, és utána pedig lakkal lefújtuk. És ehhez majd őszi színeket, piros-barna, citromsárga, narancssárga, lila, bordó szalagból majd egy bokrétát kötök rá, mert nagyon jól néz ki már úgy elkészítve, és még a bokréta nincs rajta. Kevés olyan ételünk van, amihez diót használunk. És ezek közül a gyerekkoromba visszaidézve a diós metéltet említeném, amikor mákos metéltet is készítettünk. Én ezt nem nagyon szerettem, Asszonyként nem is nagyon készítettem talán életemben egyszer.
Igen, talán a menzán találkozhat vele mindenki leginkább.
Hát, még ott nem is annyira a diós, akkor inkább a prézlis vagy grízes tésztához hasonló, bár édesanyám úgy készítette, hogy mindig olvasztott fel vajat, és azzal megcsurgatta, meg mézettet rá, úgy már sokkal ízletesebb volt. Viszont az aranygaluska az egy kedvenc étel volt a családba, azt én is gyakrabban készítettem, még mikor itthon voltak a gyerekek. Viszont van egy húsos étel, amiben dió kell az öntethez, ezt szeretném elmondani. Tehát amikor ezt először evett a lányom, azt mondja, édesanyja, ez olyan liblingszerű, hogy, tehát hogy kedvenc, és tényleg kedvenc is vált a családba. Hát ehhez mi szükséges? Egy kiló csont nélküli tarja vagy karaj. Ha karajból is a hosszú karaj jobb, mert a rövid karaj nagyon száraz. Két fej vörös hagyma. 20 deka füstölt szalonna vagy császárszalonna, 25 deka füstölt kolbász, házi kolbász természetesen, és az öntethez 3 deci 30%-os vagy 20%-os tejszín, 1 deci ketchup, és 2 púpos evőkanál daráldió kell, ezt össze kell keverni, és majd a végén rá kell önteni. Tehát a hús elkészítését mondom most, a húst megmossuk, lecsepegtetjük, felszeleteljük, és egy kissé kiverjük, kiklofoljuk, vagy ahogy Erdélyben mondaná, kipotyoljuk, és egy kicsit besózzuk. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, a kolbászt is, a kolbászt meg a megtisztított hagymát karikára vágjuk. Egy sütőtálba rakjuk az alapanyagokat, először a szalonnával beterítjük, olyan tepsit vagy sütőedényt használjunk, amit utána az asztalra is tehetünk, érdemes úgy, hogy ne kelljen, mert ha már hozzányúlunk, nem lesz olyan gusztusos, hogyha úgy tálaljuk, és akkor megy a szalonna, hús, kolbász, hagyma, és amit szintén a hagymát egy kicsit besózzuk, hogy összeessen, ne legyen olyan parázs, és az öntetet összekavarjuk, és ráöntjük a húsra. És alufóliával befedve, 170 fokos sütőbe körülbelül 2 óra hosszáig sütjük. Ezt is megnézzük, hogy megpuhult-e, és ha már megpuhult, akkor levesszük róla a fóliát, és még 15 percig sütjük. Ehhez sült burgonya, vagy párolt rizs illik legjobban. Hát tésztával még nem próbáltam, de inkább csak sült krumplival szoktuk.
Esetleg érdemes kipróbálni az édes burgonyát, hiszen azt ugyanúgy meg tudjuk csinálni, mint a szalma burgonyát is, és mégis ezt a ketchupnak az édeskés ízét egy picit visszahoz.
Hát igen, vagy csicsókával is lehet, igen. És én éppen holnapra édes burgonya krémleves terveztem, tehát használom. És ez egy nagyon jó kis étel, mert előre is elkészíthető, tehát szépen összerakható, hűtőszekrényben még jobb is, hogyha áll egy éjszakát, és akkor másnap csak meg kell sütni. Arra kell vigyázni, hogyha a hűtőszekrényből veszük ki mondjuk a porcelántálat, akkor hagyni kell egy kicsit szobahőmérsékleten megmelegedni, vagy pedig együtt meleg, tehát úgy betenni a sütőbe, hogy nem előmelegítjük, nehogy a forró sütőbe beletesszük a hideget, vagy jénainál is ugyanez a helyzet, vagy most vannak ezek a kerámia sütőedények, nem szabad rögtön a hűtőszekrényből betenni a forró sütőbe, mert akkor könnyen szétpattan, és akkor oda az ételünk is, meg nem beszélve a sütőnek a takarításáról. Hát ezt érdemes kipróbálni, ajánlom a kedves rádió hallgatóknak, mert kiadós is, zaftos is, el is áll, még másnap is élvezhető az állag, az íze, tehát vendégváróként is nagyon jó, ha több vendéget várunk, akkor érdemes elkészíteni ezt. Az aranygaluska az általában a gyerekek kedvence. Mostanában csak azért nem főztem, mert 2 unokám sem szereti a diót. Na most a dió azért azt említsem meg, hogy allergén növény. Tehát vannak olyan emberek, akik nagyon rosszul tudnak lenni egy szem dió elfogyasztásától is, tehát tudniuk kell. Mogyoró, dió, ezek a nagyon allergén növények. Aki erre, és hát így nem, miután nem szeretik erőltetni, nem merem, mert nehogy aztán ő náluk is esetleg olyan reakciót váltson ki, ami nem kívánatos. Viszont az én gyerekeim nagyon szerették az aranygaluskát, most ezt általában akkor főztem, amikor húsos leves volt, egy gulyásleves, egy palószleves, tehát ami egy nagyon tartalmas, ahhoz az aranygaluska kiváló volt. Most ennek a hozzávalóit szeretném elmondani. Egy fél kiló liszt, ehhez kell 2 deka élesztő, 2 tojás sárgája, 5 deka vaj, 5 deka cukor, egy kevés tej, amiben az élesztőt megfuttatjuk, ugye a szokásos módon elkészítjük a tésztát, hagyjuk megkelni, és amikor már megkelt, akkor lisztezett táblára borítjuk, gyúrótáblára, és akkor elnyújtjuk elég vékonyra. Én egy nagy pogácsa szaggatóval, illetve pohárral is szoktam nagy átmérőjű pohárral is kiszaggatni. Most a olvasott szakácskönyvekben, ahol már találkoztam ezzel az aranygaluskával, ott csak szorosan egymás mellé rakni, és meghinteni a tetejét dióval. Én nem így szoktam, hanem a kis pogácsákba egy olyan mokáskanálnyi baracklekvárt teszek, és akkor összefogom a 2 végét ilyen csúcsosra, és szorosan egymást, előtte természetesen kivajazom az edényt, ez is egy ilyen sütőedényben, amivel asztalra tehető, abba érdemes elkészíteni, és akkor egymás mellé rakosgatom, de még mielőtt betenném a tepsibe, akkor a 15 deka vajat felolvasztok, nem sütöm meg a vajat, csak felolvasztom, és megmártom a vajba, utána pedig a porcukros dióba, és úgy rakom egymáshoz, tehát nem kell a végén sem meglocsolni a vajjal, se a dióval, de így akkor zamatos lesz ugye az a baracklekvár, kicsit hasonlít ugye a zserbóhoz, és az íze, így a lekvár meg a dió együtt párosításával, és akkor így rakom bele a tepsibe, a sütőformába, hát ezt lehet kuglóformába is rakni, vagy ilyen koszorú formába is rakhatjuk, tehát attól függ, hogy mennyire elegánsan akarunk tálalni, tehát kiválasztjuk a megfelelő formát, és úgy rakjuk bele. Hagyjuk még így, hogy megkeljen, mikor belekerült a sütőedénybe, és utána 180 fokos sütőbe aranybarnára sütjük. Ha véletlenül az olvasztott vajból maradna, akkor azt nyugodtan rárocsolhatjuk a tetejére, de általában megszívja ez az adag. Lehet, hogy néha még nem is elég a 15 deka vaj, hanem akkor érdemes egy 25 dekás vajat venni, abból 5 deka megy a tésztájába, 20 dekát pedig felolvasztani, annál finomabb lesz. És hát ehhez vaníliamártás, borsodó vagy csokoládémártás illik. Hát én nem mindig szoktam sodót készíteni hozzá, hanem ha sietek, akkor híga pudingot főzök, és akkor azzal is kiváló. Tehát, hogy több tejet teszek hozzá, mint amennyi az előírás, és akkor az is egy ilyen kellemes lesz.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a diós ételekről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, további diós recepteket ismerhetnek meg. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a zarándokokhoz. Merítsetek ihletet az új szentek követésére. Pápai távirat az Észak-amerikai Katolikus Férfiak Konferenciáinak. Legyetek közel a szegényekhez és a kiszolgáltatottakhoz. Parolin bíboros. A Szent Szék reméli, hogy Gázában működni fog a béketerv. A hévízi Szentlélek plébánia ételosztása a pápa szegényeinek. Interjú Kis László Esperessel.
Leó pápa a zarándokokhoz. Merítsetek ihletet az új szentek követésére. 14. Leó pápa hétfőn fogadta a zarándokokat, akik hét új szent, szenté avatása alkalmából érkeztek Rómába. A reményjeleiként és minden hívő számára példaként jellemezte őket. A Szent Péter téren vasárnap tartott hét boldog szenté avatását követően hétfőn délben 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett zarándokokhoz szólt a 6. Pál aulában. A vasárnapi szertartást úgy jellemezte, mint amely emlékeztet minket arra, hogy az egyház szeretett közössége minden hívőt átölel térben és időben, minden nyelven és kultúrában, és egyesít minket Isten népeként, Krisztus testeként és a Szentlélek élő templomaként. Az új szenteket bemutatva a pápa hangsúlyozta, hogy életüket teljes mértékben Krisztus és mások iránti szeretetben ajánlották fel, és hogy ők a remény ragyogó jelei. Hozzátette, hogy az életszentség mindenki közös hivatása. Az új szentekről elmélkedve Leó pápa először az Örményországban mártír halált halt Ignácius Máloján püspökre emlékezett, akit Krisztus szíve szerinti pásztorként jellemzett. Az üldöztetés idején inkább megerősítette nyáját, mintsem elhagyta volna őket. Amikor arra kérték, hogy a szabadságért mondjon le hitéről, Istent választotta, még saját vére árán is. Az örmény népről szólva, amely a keresztet kőbe véste szilárd és kitartó hite jeléül, a pápa azért imádkozott, hogy Szent Ignácius közbenjárása újítsa meg a hívők buzgalmát, és hozzon kiengesztelődést és békét. Ezután Pápua Új-Guinea új szentjéhez fordulva, Leó pápa Szent Péter Tó Rotot a kitartás példaképének nevezte. Hitoktatóként életét kockáztatva titokban folytatta lelkipásztori munkáját a II. Világháború idején, és megvédte a házasság szentségét a poligámia ellen, szükség esetén szembeszállva a nagyhatalmú hatóságokkal. Leó pápa felidézte az új szent szavait. Nagyon rossz idők járnak felénk, és mindannyian félünk, de Isten, a mi atyánk, velünk van. Arra buzdította a híveket, hogy védjék meg a hit igazságait, és minden megpróbáltatásban támaszkodjanak Istenre. Ezt követően a venezuelai Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen Rendiles életéről szólva, a pápa kiemelte hősies erényeiket, a hitet, a reményt és a szeretetet. Arra kérte az egybegyűlteket, hogy használják ezeket iránymutatásként. A hit a hétköznapi életet fényé változtatja mások számára. A remény emlékeztet minket arra, hogy a küzdelmek nem mulandó célokért vannak, és a szeretet, amely Isten ajándékának befogadásából születik, arra hív, hogy szolgáljuk a betegeket, a szegényeket és a kicsinyeket. És ezt szem előtt tartva arra buzdította a jelenlévőket, hogy lássák meg a körülöttük lévőket, a testvéreket és nővéreket, akik ugyanarra az életszentségre kaptak meghívást, és járjanak együtt velük örömmel Isten országának építésében. Szent Mária Troncattiról, egy ekvadori szalézi misszionárius nőről szólva, Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hitből és az imából fakadó szeretet által gyógyította a testeket és a szíveket. Szent Vincenza Maria Poloni, az irgalmas nővérek rend alapítója pedig, Krisztus együttérzését testesítette meg a betegek és a peremre szorultak iránt. Életük azt mutatja, hogy az életszentség a törékenyek szolgálatában virágzik. Végül a pápa Szent Bartoló Longót úgy jellemezte, hogy egykor távol volt a hittől, mielőtt az árvák, a szegények és a kétségbeesettek iránti irgalmasság cselekedeteinek szentelte magát, és a rózsafűzér iránti tiszteletet hirdette. Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy ezt a példát felhasználva Mária szemén keresztül szemléljék Krisztus misztériumait. Beszédének végén 14. Leó arra kérte a híveket, hogy hálateli szívvel és az új szentek követésének vágyával térjenek vissza hazájukba. Pápai távirat az észak-amerikai katolikus férfiak konferenciáinak. Legyetek közel a szegényekhez és a legkiszolgáltatottabbakhoz. Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában 14. Leó pápa jó kívánságait küldte az október 17-i katolikus férfiak konferenciája napjára mindazoknak, akik kapcsolatban állnak az észak-amerikai katolikus férfiak konferenciáival. A pápa reményének adott hangot, hogy ezeken az összejöveteleken keresztül a katolikus férfiak megújulnak abban a vágyukban, hogy Jézus szeretetét elvigyék családjukba, plébániájukra és tágabb közösségeikbe, a közelség, az együttérzés és a mások, különösen a szegények és a legkiszolgáltatottabbak iránti tisztelet konkrét gesztusai révén. Így módon Szent József az igaz ember példáját követik majd, aki boldogságra talált az örömteli és nagylelkű önátadásban, áll a táviratban. Leó pápa bízik abban, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában a férfi konferenciák által minden évben szervezett különféle alkalmak az imádságra, az elmélkedésre és a testvériségre mindig lehetőséget adnak a résztvevőknek arra, hogy megerősödjenek hitükben és az Úrral való kapcsolatukban. Ezután Szűz Mária közbenjárására bízta az összes résztvevőt és apostoli áldását adta rájuk. A katolikus férfiak konferenciája egy egésznapos rendezvény, amelyen különböző katolikus előadók vesznek részt, és amely a szentmisére, a gyónásra, az imádságra és a testvériségre, valamint a hit elmélyítésére és megújítására összpontosít. A katolikus férfiak konferencia napja minden évben október 17-én kerül megrendezésre, és Észak-Amerika szerte különböző helyszíneken megtartott összejövetelek sorozata, amelynek célja, hogy ösztönözze a férfiakat a konferencián való részvételre, majd arra, hogy adjanak valamit vissza egyházaiknak és családjaiknak.
Parolin bíboros, a Szentszék reméli, hogy Gázában működni fog a béketerv. A vatikáni államtitkár válaszolt az újságíró kérdéseire, a szükséget szenvedő egyház segélyszerv legújabb jelentésének bemutatóján, amelyet a vallásszabadság helyzetéről adott ki. A főpásztor aggodalmának adott hangot, amiért a tűzszünet után a Közel-Keleten újra fellángolt az erőszak. Elfogadhatatlannak nevezte a ciszjordániai keresztények elleni támadásokat. Aggasztó a szabad sajtó megfélemlítése is, utalta bíboros az olasz újságíró elleni merényletre. A Szentszék aggódik, amiért a gázai tűzszünet úgy tűnik, hogy véget ért, mivel az elmúlt napokban újra fegyverektől volt hangos a régió, de nagy reményeket táplál a béketerv működését illetően. Pietro Parolin bíboros államtitkár így nyilatkozott a szentföldi helyzetről, a szükséget szenvedő egyház idei vallásszabadságról szóló jelentésének bemutatóján. A bíboros az Augustinianum pápai intézet előtt várakozó újságírók kérdéseire válaszolt, többek között arra reagált, hogy a Ciszjordániában élő keresztények zaklatásnak vannak kitéve, különösen Tajbe faluban, az izraeli telepesek részéről. A probléma nyilván nagyon összetett, de érthetetlennek tartjuk, hogy ezek a keresztények, akik normális életüket élik, hogyan lehetnek ilyen durva támadások célpontjai, jelentette ki Parolin bíboros. Üldözésről beszélni egy kissé bajos, de nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, amelyek elfogadhatatlanok, tette hozzá. Afrikára tekintve a főpásztor a nigériai keresztények elleni gyűlölet és erőszak hullámról elmondta, Itt nem vallási konfliktusról, hanem inkább társadalmi ellentétről van szó, például az állattenyésztők és a növénytermesztők között. Tisztában vagyunk vele, hogy Nigériában is sok muzulmán válik ennek az intoleranciának az áldozatává. Ezek szélsőséges csoportok, amelyek nem tesznek különbséget azért, hogy saját céljaikat elérjék. Erőszakot alkalmaznak mindenkivel szemben, akit ellenlábasuknak tartanak, mutatott rá a vatikáni államtitkár. A vallásszabadságról, valamint általában véve a szabadság fogalmáról szólva, Parolin Bíboros leszögezte, hogy nagyon aggasztóak a szabad sajtó megfélemlítésére irányuló cselekedetek. Ezzel a múlt csütörtöki merényletre utalt, amelyet az olasz oknyomozó újságíró Sigfrido Ranucci ellen követtek el, pokolgépet robbantottak a lakása előtt. A szentszéki államtitkár mindenek előtt szolidaritását fejezte ki a megfélemlítés áldozatának. Egyre intoleránsabb légkörben élünk, ahol a szabad véleményt nem fogadják el. Mi azt akarjuk, hogy mindenki tisztelettel és objektíven kifejezhesse saját álláspontját, de úgy, hogy megnyilatkozásáért ne váljon fenyegetések célpontjává, hangsúlyozta. Idén nyáron is több alkalommal izraeli telepesek gyújtogattak a Tajbei temető és az 5. századi Szent György templom közelében. William Somáli püspök, Jeruzsálem és Palesztina pátriárkai vikáriusa határozottan elítélte a keresztény közösség elleni támadásokat. Ezek egy hosszú sorozat részei, melyben a telepesek erőszakot és megfélemlítést alkalmaznak számos palesztin falu lakóival szemben Cisjordániában. Több nem kormányzati szervezet és emberi jogi aktivista többek között azt kifogásolja, hogy egyre szigorúbban korlátozzák a ciszjordániai falvakban a vízhez és a legelőkhöz való hozzáférést, és ez szinte lehetetlenné teszi a családok helyben maradását. Szerintük nem elszigetelt esetekről van szó, hanem egy szélesebb körű kényszerítő stratégiáról, amely ellehetetleníti a palesztinok életét. Az ebből következő elvándorlás kényszerű áttelepítéseknek minősül, ami a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértése. Somáli püspök szerint ugyanez volt a stratégia 1948-ban, amikor a hadsereg bevonult a falvakba és azt mondta, menjetek ki, hogy mentsétek az életeteket. Az emberek rettegtek és elmentek. 700 ezer palesztin hagyta el Haifát, Jaffát, Akkót, Askelont, abban a reményben, hogy egyszer visszatérhetnek. A püspök leszögezte, a diplomáciai utat kell követnünk, és mindig az igazat kell mondanunk, ami éles, mint a kard. Ezt Isten előtt kell tennünk, imádságban, mert az Úr mindenható. Az erőszakmentességet kell gyakorolnunk, ez a mi stratégiánk.
A hévízi Szentlélek plébánia ételosztása a pápa szegényeinek. Interjú Kis László esperes plébánossal. Múlt héten október 14-e és 17-e közt polgári és egyházi küldöttség érkezett Rómába, Hévíz városából, élén a fürdőváros polgármesterével, Naszándos Péterrel és Kis László esperes plébánossal. Szerdán részt vettek a Szentatya általános kialgatásán a Szentpéter téren, majd a szeretett misszionáriusai, vagyis Teréz anya nővérei vezette vatikáni Domus Mariae Caritas szolgálata keretében osztottak vacsorát a pápa szegényeinek. A Naszándos Péter polgármesterrel készített stúdió beszélgetésünket a következő vasárnapi műsorunkban sugározzuk, most pedig hallgassák meg a Kis László hévízi esperes plébánossal készített riportunkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kis László hévízi esperes atyát, aki egészen különleges ügyben jár Rómában. Két mozdonatra szeretnék utalni, egyfelől egy Caritas mozdonatra, a másik pedig a hévízi templom lelkiségét érinti. Mind a kettőt mesélte nekünk László atya.
Hát a hévízi templomnak a lelkiségét az érinti, hogy sikerült hozzájutnom egy második János Pál vérelekéhez, amelynek az elhelyezése 22-én, október 22-én 17-ori szentmise keretében történik, és hát hogy a hívek azt látni fogják, és alattal lesz majd egy ima, és hát lehet kérni az imán keresztül az ő közbenjárását, segítségét.
Itt rögtön hadd kérdezzem meg, hogy mit is jelent egy vér erekje?
Hát véret a Jewish érsek úrtól, nyugalmazott klakko érsek úrtól kaptuk. Én úgy gondolom és úgy láttam, hogy egy vászondalva rá cseppentve egy pici kis vér, és ezt belefoglaltuk egy művész által tervezett ereketartóba, és Kovács Erzsébet készített a talpára egy mini Szent II. János Pál képet.
Igen.
És akkor így lesz elhelyezve.
Mi adta neked, László, hogyha az alapötletet, hogy a Hévízi templom számára egy ilyen erekét, ilyen becses erekét megszerezzél?
Hát az alapötletet az adta, hogy Hévízen azért mostanában elég sok lengyel megfordul, és hogy talán egy kicsit a templomnak úgy vonzását is elősegíti. Én először is ezt Póka Szepetkel láttam, mint adminisztrátor, és aztán utána érdeklődtem itt a mostani alsópályi plébánosnak, aki volt Póka Szepet plébános, hogy hát hogy lehet ehhez hozzájutni, és akkor mondta, hogy Krakkóból lett beszerezve, és akkor én a Csibi Géza tiszteletbeli lengyel konzult kértem meg a ő segítségét, hogy legyen közben járunk, hogy hozzá tudjunk mi is jutni egy ilyen erekéhez, és akkor ő fölvette a lengyelekkel a kapcsolatot, és aztán februárban, tavaly februárban voltunk Krakkóba, és akkor kapta meg a Jewish érsektől.
Tehát akkor ez egy hosszú, másfél-két éves mozgásnak az eredménye. A templomba hova kerül ez a vér?
A templomba, a szentély mellett, a sekrés ajtó bejáratán ott van elhelyezve Marton László művész úrnak, magyar nagyasszonya szobra, az egy fülkébe van, és amellé lesz elhelyezve, mivel azt gondoltam, hogy II. János Pál pápa nagy Mária tisztelő volt, hogy méltó helyre kerüljön.
A hívek közel tudnak menni ehhez?
Igen, a hívek közel tudnak hozzá menni. Egy lépcsőn fölmenni, és akkor ott tudnak előtte imádkozni.
És kezdjük el megérdelnek, igen, hogy kifejezzék a tiszteletüket. Köszönöm, ez a templom lelkiséget illető mozdulat, a másik pedig ide, ez már egy szociális mozdulat, és Rómához kapcsolódik.
A másik pedig az, hogy itt Miklós Beatrix asszony, aki a Hungarikumnak az igazgatónője, szervezett egy ételkiosztást a római pápa szegényei számára, és akkor úgy gondolta ő, hát, hogy most van a Szent Év, ekkor kellene megvalósítani, és akkor tegnap a Teriz anya nővéreinél osztottuk ki Róma szegényei számára a elkészített élelmiszeradagot, vacsoraadagot.
Amit itt főztetek meg?
Itt lett megfőzve a Pápai Magyar Intézet konyháján, akkor az István atya megjött, egy segítők adagolták, és akkor kocsival szállítottuk ide, és amikor jöttek a szegények, akkor pedig neki ki lett osztva.
Te is ott voltál.
Én is ott voltam.
És neked is volt feladatod.
Így van.
Ételosztó mester voltál.
Így van, ételt osztottunk.
Milyen élmény volt neked a Szent Atya szegényeinek ételt osztani? Láttad az arcukat, a kezüket?
Láttam az arcukat és a kezüket, hát megható volt, hogy mai napig is vannak ilyen szegény emberek, akik rászorulnak arra, hogy mások gondoskodjanak róluk, és az a hála és az a köszönet, ami az arcukon volt és a kezükön, az megkapó volt.
És ha jól tudom, akkor lesz ennek folytatása is.
Reméljük, igen, mert a Teriz anya nővérei kérték, hogy egy magyar napot valamikor szervezzünk meg náluk.
Mármint, hogy jövőre.
Jövőre.
Nagyon jó. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm a beszámolót, szép ünnepet október 22-én a Hévízi Szentlélek templomban, és akkor viszont látunk benneteket majd a következő római ételosztáskor.
Reméljük.
Isten áldjon, kedves László.
Köszönöm szépen.
Kis László Esperessel Páter Vértes Ajai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Tűz Tamás, Szent Olvasó. Számok, szavak játéka volnál, te harmatos virágfüzér, vagy égi jel, mely szebb a holdnál, s csillagtalan magasba ér. Korallok lánca mérhetetlen, nagy tengerek tajtékain, hol a szikrázó égre freccsen az ostromló, habtiszta rím. Zarándok éveink szelíd barátja, magányos estek csillaga, telünknek melengető lángja, nyarunknak hűs fuvallata. Te vagy a hozzánk simult zsoltár, nekünk való mennybéli dal. Szomjas lelkünkre harmatozzál, mélyből szökkent élő ital. S kinek övét köríti éked, titkos értelmű szép virág, ragyogtas szűzi fényességed szeplőtlen sugárzatát.
Tűz Tamás Szent Olvasó című versét Tóth Levente mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a Hittudományi Főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd és a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg, Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janus Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a Bjansk térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban, a Vigiliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Versei többek közt a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit. 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
A nap imája.
Égi orvosom, neked tárom föl sebeimet és betegségeimet. A bűn törvénye él bennem, és áll ellen a te akaratodnak. Hittel vallom mindazt, amire tanítasz, és azután engedek a testvágyainak. Tudom, hogy a világban minden hiúság, gőg, csalfaság, mégis követem. Zabolátlan hajlamaim ösztökélnek, és én hagyom magam félrevinni. A te törvényed kötelez engem, a megszokásaim pedig erőt vesznek rajtam. Amiket te vársz tőlem, és amiket eddig szerettem, ketté tépik a szívemet. És mégsem tudom magamat elhagyni, és téged keresni. Béke fejedelme, isteni szabadító, állíts meg ezt a belső háborút. Szabadíts meg ettől a gyötrelemtől. Szaggasd szét láncaimat.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!